rádiónk hangos könyvéről fogunk beszélgetni ebben az órában. 6 részt már sugároztunk, 9 van még hátra, de aki nem hallott az első 6-ot, nyugodtan bekapcsolódhat később is, hiszen ezek különálló történetek Selmecbányai nőkről, vagyis valamiről ugyan lemaradt a kedves hallgató, de a történés folyamot követni tudja. A stúdióban Bandor Éva és Dékán Nikolett színészek, a hangos könyv hangjai, de telefonon bekapcsoljuk Kerekes Vicent, a harmadik hangot is, és a szerzőt, Entót Anikót is. Köszöntelek benneteket, szervusztok!
Jó napot kívánok!
Mi is köszöntjük a kedves hallgatókat, és téged is.
Üdvözlöm a Patreon hallgatóit, és mindannyiótokat.
Tehát szerintem vágjunk bele a közepébe, illetve a legelejére. Niki, az alapötlet az, hogy a könyvből hangos könyv legyen, az a tiéd volt, ugye? Jól tudom.
Igen.
Tehát akkor beszéljünk erről, hogy hogyan jött ez.
Hát én már régóta gondolkoztam rajta, hogy nagyon szívesen kipróbálnám magam hangos könyv készítésben. Nagyon sok hangos könyvet hallgatok ugyanis, és nagyon tetszik a műfaj, és nagyon szívesen kölcsönöztem volna a hangom valamilyen könyvnek, és akkor gondolkodtam, hogy mi legyen az, és ugye a Colt Minor kiírta a pályázatot nagyon-nagyon hirtelen, és nagyon-nagyon hirtelen kellett eldönteni, hogy milyen könyv legyen ez. És akkor arra gondoltam, hogy lehetne végül is ez egy szlovákiai magyar könyv, egy szlovákiai magyar írónak vagy írónőnek a könyve. Egyrészt azért is, mert ilyet nem sokan csinálnak, és jó lenne nekik is adni egy ilyen megmutatkozási lehetőséget ilyen formában. A másik dolog meg az, hogy nagyon sokokat ismerem személyesen, a bázistagságomnak hála, és így a jogdíjakat is könnyebben el lehetett intézni. Tehát, hogy elég volt ráírni Anikóra. Ugye mi személyesen ismerjük egymást, és akkor felvázoltam neki az ötletem, és akkor ő nagyon-nagyon boldogan fogadta ezt az ötletet, ugyanis írta vissza, hogy ő is gondolta erre, csak már nem adta ki az idejéből, hogy megírja ezt a pályázatot. Úgyhogy nagyon-nagyon örült, és mondta, hogy ő 3 hanggal képzeli el, 3 színésznővel, és hogy eddig megvolt a Kerekes Vicen, meg a Bandor Éva a fejében, és hogy kereste a harmadik hangot, és hogy most már így megvan a harmadik is. Úgyhogy nagy megtiszteltetés, hogy engem is bevett a csapatba.
Hát téged is bevett, igen, meg te is kezdeményezted, ugye? De azért azt mondjuk el, hogy nem volt ez egy egyszerű futam, mert hogy kellett hozzá a Pátria Rádió is, és most nem magunkat akarom fényezni, de
fényezzünk titeket is, mert igen, Anikóval, tehát azt hiszem, hogy mondhatom az ő nevében is, nagyon hálásak vagyunk a Pátria Rádiónak, hogy befogadta ezt a projektet, ugyanis a Colt Minortól nagyon kevés összeget kaptunk, amiből nem lehetett volna elkészíteni ezt a könyvet ilyen formában. Hát sokáig kerestük a kiegészítendő összeget, gondolkodtunk többféle opcióban, hogy honnan fogunk pénzt szerezni, és nagyon jól jött a Pátriának a segítsége.
Anikó, te hogyan fogadtad egyébként az ötletet?
Hát igazából nekem ez egy vágyam volt. Már a szövegeknek a szerkesztése, meg az írás közben is gondolkodtam ebben, úgyhogy gyakorlatilag Niki megvalósítja a vágyamat, és ezt nagyon köszönöm neki. Ilyen teljesen véletlen és hirtelen találkozások, meg ötletek, de azt hiszem, hogy nincsenek véletlenek, és ezek hozták össze aztán ezt az egészet. Valóban méltatlanul kevés volt az a támogatás, amit kaptunk volna. Ez egy nagyon hosszú szöveg, tehát még a töredékére se lett volna elég, és biztos, hogy nem 3 hangra. Úgyhogy ezért is nagyon jókor jött a Pátria ajánlata nyáron, amikor már a megvalósításba bele kellett volna vágni, és még mindig tanástalanok voltunk az anyagi forrást illetően, úgyhogy ezt nagyon köszönjük valóban.
Pontosan emlékszem arra a napra, amikor felhívtalak, hogy szeretnénk hangos könyvet készíteni a könyvedből, amiről mondtad, hogy ó, ez nagyszerű, találkoznak az elemek, mert hogy én ugye nem tudtam erről a pályázatról előtte, akkor, amikor hívtalak. Anikó, egyébként, amikor írtad a könyvet, akkor hallottad is, tehát, hogy el tudtad képzelni azt, hogy ebből tényleg lehet hangos könyv?
Én mindenképpen úgy gondoltam, hogy lehet. Meg hát kíváncsi is voltam, hogy hogyan lehet, vagy milyen módon, milyen formában, milyen hangokkal. Végig egyébként az írás közben én hallottam hangokat, női hangokat is, de a város hangjait is, úgyhogy ebben a nagy hangkavalkádban benne volt ennek a lehetősége.
Éva, te hogyan kapcsolódtál be a projektbe?
felkértek rá, aztán találkoztam Anikóval is, és ő mesélt nekem erről az egészről, meg aztán olvastam a könyvet is, természetesen találkoztam vele, és nagyon-nagyon megszerettem Anikónak ezt a regényét. Különösen amiatt, mert Selmecbányához nekem is van kötődésem. Valahogy megszerettem azt a várost x évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon szívesen járok oda-vissza, és kinyitott egy ajtót úgy, ahogy az Anikó fogalmazza, hogy regényt írni olyan, mint kinyitni egy ajtót, tehát ez is kinyitott egy ajtót, pluszba még Selmecbánya felé, és Selmecbánya szeretete felé.
A következő kérdésem az lett volna, hogy ismertétek-e a könyvet azelőtt, hogy elkezdtetek foglalkozni a hangos könyvvel, de már mindenki elárulta, hogy ismerte.
Igen.
Én bevallom őszintén, hogy nem olvastam azelőtt, hogy úgy döntöttem, hogy ezt meg akarom csinálni, de én bíztam az embereknek a véleményében, mert olyan emberek ajánlották, például a vasárnapban minden évben, karácsonykor kijön egy ilyen oldal, ahol szlovákiai magyar művészek és közéleti személyiségek ajánlanak könyveket, és ott azt hiszem 4-5 is ezt a könyvet választották az évkönyvének, és mondtam, hogy akkor ez nagyon jó kell, hogy legyen. És aztán igen, megbizonyosodtunk róla, hogy...
Meg hozzáteszem azt is, hogy ezért jó a bázis tagjának lenni egyébként, mert mindjárt a bázis tagjai vagyunk. És hogy tudunk egymásról, hogy kinek mi a munkája, mert ez van egy ilyen platform, hogy mind dolgozol a héten. És akkor én ezt el szoktam olvasni, és ezáltal is, meg a találkozásaink által is tudunk arról, hogy kinek mi jár a fejébe, ki mind dolgozik éppen.
Vagy mit szeretne csinálni éppen.
Vagy mit szeretne csinálni éppen, igen.
Még azt mindenképpen el kell mondani, ugye, hogy nem csak a vasárnapban ajánlották a könyvet, hanem aztán később a könyv madácsdíjat is kapott, bizony. Tehát a minőség mindenképpen
abszolút
adott.
Abszolút garantált.
Igen. Ugye a harmadik hang Kerekes Vica, de sajnos nem tud közöttünk lenni itt a stúdióban, sőt a telefonon sem tudott csatlakozni, mivel rendkívül elfoglalt, viszont... Már korábban megszólaltattuk őt, úgyhogy most jöjjön ez a beszélgetés. Játsszuk el, hogy itt van velünk. Szia, Vica!
Szia, Vica!
Szia,
Vica!
Hol vagy? Mi ez a dős körülötted?
De hallod?
Igen, hallani.
Tényleg hallod, pedig hát na, nem voltam annyira erélyes, hogy így lehalkítson körülöttem lévő embereket, de most Budapesten vagyok pont, mert volt egy felvételem, mert egy új podcast teamnek, csapatnak lettem a tagja, ahol készítek különféle beszélgetéseket emberekkel, akik nagyon nehéz dolgokat éltek meg az életükben. Most dobtak be a víz, most estem túl a kerestségen.
Értem. Jó, akkor beszéljünk a Szalamandráról. Hogyan fogadtad, amikor megszólított Dékán Niki, hogy vegyél részt te is a projektben?
Én nekem ez óriási boldogság volt, mert én már erről beszélgettem az Anikóval előtte, hogy ő ezt már nagyon szeretné megvalósítani, és akkor már bennem is gondolkodott, és akkor utána Niki meg így magától így. Mert ezt tőle kell megkérdezni, hogy hogy történt, de aztán kaptam tőle ezt a felkérést, úgyhogy ez egy ilyen kettős öröm volt, hogy Anikó is szerette volna, hogy benne legyek, meg Aniki.
De akkor ezek úgy szerint te már akkor ismerted a könyvet, ugye?
Igen. Hát hogyne, azért erről azért mi tudunk. Mi a Szlovákiában élő magyarok, akik egy kicsit azért szemmel követik a történéseket, ugye? Az irodalom, a kultúra színterén, ezt nem lehetett nem észrevenni ezt a könyvet, az Anikó könyvét, úgyhogy persze, hogyne, olvastam, mert minden volt. Uh-huh.
És amikor először a kezedbe vetted, és úgy elkezdted olvasni, hogy akkor ebből a hangos könyv lesz, és te ezt hangosan fogod felolvasni, akkor úgy érezted, hogy az alapanyag az abszolút alkalmas arra, hogy hangos könyv legyen, vagy pedig úgy érezted, hogy lehet, hogy itt még valamit mozogni kell majd a szöveggel?
Mert ugye kétszer olvastam, és először az ember, ezt már magamról beszélek, én ezt máshogy olvastam, nyilvánvalóan, olvasóként, és aztán utána már tudatosan, ugye, mert amikor tudtam, hogy ezzel dolgozni fogunk, és azt kell, hogy mondjam, azért ez egy nagyon nagy feladat volt, de a lányokkal ugyanúgy, ezt megbeszéltetek, ugyanúgy vélekedtek róla, hogy azért Anikó nem adja csak úgy egyszerűen az olvasás élményét, tehát még az olvasónak is, de ugyanúgy nehéz ezt nagyon olvasni, mert nagyon kell figyelni, tehát hogy olyan élményt, izordiát nyújt egyébként, hogy nagyon kellett figyelni arra, hogy ne csak benne hibát, hogy ki tudjak mondani mindent, tehát hogy nem is lehetett sokat olvasni egyszerre, mert elfárad az ember, mert olyan intenzív, olyan vibráló, olyan dinamikus és olyan lüktető, és közben meg tele van érzelemmel, meg emócióval, tudod. Tehát, hogy igazából, amikor én tudatosan kezdtem megint olvasni, az is teljesen más volt, mint amikor már ugye a felvételek zajlottak. Uh-huh. Mert hogy én amikor csináltam, akkor én ott voltam, tehát a pillanatnak éltem, és én abszolút próbáltam átvenni magamra az adott karaktert, tehát hogy őt próbáltam élni. Úgyhogy ha még azt is magadra veszed, meg még a szövegre is koncentrálsz, ugye tudtam, hogy itt engem nem látnak, tehát ez is más. Tehát, hogy meg kell a tisztaságát nagyon őrizni. Fú, hát szóval nehéz volt. Ez egy életem egyik legnehezebb feladata volt. Úgyhogy sokat tanultam belőle, és ezt imádom. Nagyon.
Mivel küzdöttél nagyon meg a leginkább? A szövegnek a bonyolultsága volt az, ami ilyen nehéz volt, vagy tényleg így a szereplők sorsát magadra venni, vagy a történetek voltak nehezek, vagy a helyzet volt nehéz, hogy egy stúdióban egyedül ülsz és olvasod a szöveget?
A szöveg bonyolultsága, mivel nagyon ritkán rakom be őket az Anikó, tehát hogy nagyon ilyen komplex, hosszú mondatokban gondolkozik, mert hogy igazából ő tükrözi is a karaktereknek, a szereplőknek a belső világát, és az, hogy megtart ezt a lelkületét. Tehát az nagyon nehéz volt. Nem is az, hogy belebújni, mert igazából azt csinálom állandóan, tehát az közelebb van hozzám, hogy átveszem a rezüléseket, az érzékenységet. De igen, a szöveggel való dolgozás volt a legnehezebb, és hogy igazából egy széken kell ülni, ott kell, hogy megtörténjen minden. Uh-huh. Úgyhogy én volt, hogy én jobbra-balra mozogtam sajtkukacként, próbálod elképzelni ott a szituációt. Fú, és akkor utána ugye bántam azt, hogy miért nincs még több idő, hogy akkor tökéletesíteni tudod. De hát ezzel lehet talán mindenki így van. Ti is biztos így, hogy ezzel, ugye, tehát, hogy na, és ez egy jó dolog, amikor akarod, hogy még jobb legyen, mert akkor izgat téged a szöveg, a dolog, úgyhogy ez is egy jó érzés volt. Mm.
Melyik nehezebb, egy hangos könyv, vagy egy hangjáték? Persze nem tudom, hogy csináltál-e már hangjátékot, hogy a színpadot és a filmet már ne is említsem.
Kérdezed, én még nem csináltam hangos könyvet. Nem, úgyhogy nekem ez is egy új dolog volt, abszolút. Nekem ez volt az első, és hogy mindjárt szembe találkoztam egy ilyen bonyolult szövegkörnyezettel, és hogy ugye nem tudsz előre felkészülni, amikor tudtam, hogy mennyi mennyiségű anyagot veszünk fel, tehát hogy próbáltam ugye átolvasni, hangsúlyoztam fontos gondolatokat, számomra fontos gondolatokat, szavakat, csak ugye már abba is elfáradsz, hogyha olyan anyagot vettünk fel, hogy akkor azt éreztem, hogy már otthon elfáradtam, miközben felkészültem. Hmm. Tehát nem tudtam annyira előre dolgozni, úgyhogy azért volt nagyon fontos a rendező asszonyunknak a jelenléte is, ugye, és a hangmesternek is a jelenléte, hogy aztán teljesen el kellett engednem magam, és hogy ők majd fognak ellenőrizni, tehát bíznom kellett, mert én egy kontrollos ember vagyok. Tehát így is sok mindent hallottam, és visszamentem magamtól, de tudod tehát, hogy én még szigorúbb vagyok talán magamhoz, mint mondjuk ők voltak hozzám, vagyis hát felém, úgyhogy ezt is el kellett engednem, hogy egyszerűen menni kell. Ez most egy ilyen szituáció.
Igen, említetted most a rendezőt, én az pont meg akartam kérdezni, hogy elképzelhető-e szerinted így utólag, de azt is kérdezhetem, hogy előtte mit gondoltam, hogy rendező nélkül felolvasni egy hangos könyvet?
Hát úgy, ugye, hogy akkor kisebb részleteket veszek föl, és akkor én vagyok a önmagam rendezője. De azt gondolom, hogy ez úgy komplex és úgy kerek ez a dolog, hogy ennek megvan a struktúrája is ennek a munkának, tehát a felépítés megvannak ott is ugye a felelős emberek, és ez nagyon jó. Tehát, hogy én szeretek így dolgozni, tehát hogy ez minőségi legyen ennek, mert hozzátartozik. Uh-huh. Úgyhogy ilyen mennyiségű anyagot és ilyen nehéz anyagot lehetetlen úgy felvenni, hogy csak egyedül vagy, és ilyen rövid idő alatt. Úgyhogy ez így csodálatos volt, hogy kiegészítettük egymást.
Belehallgattál egyébként a hangos könyvbe, vagy folyamatosan utazol, és nincs időt szombaton délben leülni?
Hát ez az, mert hogy nem tudtam még, most pont, hogy elkezdtétek játszani, azóta egyetlen szombatom nem volt szabad. Uh-huh. Úgyhogy attól félek, hogy majd csak utólag tudom meghallgatni, nem tudom máshogy. úgyhogy még nem tudtam, de lehet, hogy kicsit izgulnék is, mert mondtam neked, ahogy mondottam valahogy, rettentően kritikus vagyok, úgyhogy talán lehet, hogy érzékenyen érintene a visszahallgatása most nekem.
Én azt gondolom, hogy nem csalódnál, és így a legvégére még egy kérdés, ugye azt mondtad, hogy ez az első hangos könyved, kedvet kaptál a hangos könyvekhez, vagy úgy gondoltad, hogy most azért ez elég nehéz volt, most egy kicsit hagyjuk?
Nem, hát persze, hogy mennék mindjárt. Úgyhogy várom is a írók, költők a műveit, kopogtassanak, zaklassanak, nyugodtan zargassanak, mert nagyon-nagyon szívesen, mert nagyon nagyra tartom az irodalomnak ezt a, és hát a kultúránknak ezt a részét, nagyon fontos, mert hát ugye egy virtuális térben élünk, ahol már elfelejtettük lassan olvasni is, a posztolgatások nagyon jól mennek, és hát ez, amikor ugye olvasol és hallgatod a hangos könyveket, az teljesen más világba tud elrepíteni, és a fantáziát nagyon-nagyon fejleszti, még így idősebb korban is ajánlom mindenkinek. Tehát nem csak a gyerekeknél fontos, ez ugye mondják azt is, hogy a meséket ezért fontos hallgatniuk, hanem szerintem számunkra is, hogy így a pillanatban tudjunk élni, és rákapcsolódjunk ezzel.
Vica, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, fuss tovább, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy, ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy szakítottál ránk egy kis időt.
Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Szia-szia, minden jót!
Szia-szia!
Nos, Kerekes Vicát hallottuk, hozzáfűztök-e valamit ahhoz, amit ő elmondott?
Én csak annyit, hogy mindenben egyet tudok vele érteni, valóban nagyon nehéz volt, nekem is szintén ez volt ugye az első hangos könyvem, és rögtön egy ilyen nehéz szöveget választottam, de nagyon örülök, hogy nem egyedül voltam rá, hanem volt profi segítségem, meg profi kollégáim. Vica mondta, hogy ő nem nagyon tudott készülni, én szisztematikusan készültem rá, én kb. 4-5-szer elolvastam otthon minden egyes szöveget.
Nem csak a sajátodat, hanem az egész könyvet?
Nem, az egész könyvet először elolvastam, utána kijelöltem csak az enyémeket, és aztán mindig, amikor kellett jönni olvasni, azelőtt pár nappal készültem, és akkor elolvastam többször, és bejelöltem a hangsúlyokat is, mert ugye, ahogy a Vica is mondta, nagyon-nagyon kell koncentrálni ott abban a pillanatban, és ugye itt nem csak, hogy megjeleníteni magát a karaktert, hanem hogy még az a lány, vagy az a nő, aki épp meséli a történetet, több karaktert szólaltat meg. Tehát, hogy tartani azt az egyetlen nőt, és a nőn belül megcsinálni több karaktert, tehát, hogy a nő meséli, de több személynek a nevében. Maga a nő több személy szólaltat meg, és ugye minden történet egy másik nő, és én nagyon szerettem volna, hogyha ez a pici különbség, ilyen nüansznyi különbség van azért a nők hangjai között is. Tehát, hogy nem csak a nők által megszemélyesített vagy elmesélt karakterek. Tehát, hogy nekem ettől robbant szét az agyam például, tehát, hogy muszáj volt bejelölni otthon a vesszőket, mert ugye nem kötelező úgy olvasni, hogy mindig ott rakni le a hangsúlyt, ahol épp a pont van, hanem bejelöltem, hogy épp hol kezdődik a fogalom, hol végződik, hol tudnám meghúzni, hol tudnám feljebb vinni, és akkor ezzel így megsegítettem magamnak a munkát, és akkor sokkal jobban tudtam például koncentrálni magára, a hangra, a karakterre.
Nagyon fontos az, hogy hangosan olvasd otthon.
Igen.
Tehát, hogy hangosan készülj fel rá. Ami most lehet, hogy elég hülyén hangzik, de szóval nekem ez a harmadik hangos könyvem. Tehát volt a Temetőkönyv, Daniela Kapitányová, ugye volt a Hullaégető Fuchs, és ugye ez az Anikó féle gyönyörű poetikus szöveg, és ez három teljesen különböző világ. És azáltal, hogy egyszerűen csak tényleg úgy kellett megszólalnom, hogy nőként szólalok meg, mert hisz a Fuchsnál teljesen más, meg a Daniela Kapitányovánál is van egy retardált embernek a története. Szóval,
férfinak.
Igen, és tényleg ez adta fel leginkább a leckét nekem. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, mert pont attól, hogy Anikó, ahogy ezt megírtad, ott vagy a vonalban, és ez most neked is szól, az valami csoda volt. Tehát, hogy én nem tudom, hogy neked ez hogy született meg a fejedben, erről is nagyon érdekes lenne beszélgetni, hogy ez
fogunk mindjárt.
Hogy ez hogy történt, de hogy ez olyan, mint egy szonáta, mint hogyha egy Beethoven szonátát kezdenék el hallgatni, és vinne magával az egész, és nincs vége, hanem árad, és visz, és visz, és visz, és egyszer csak leteszed. de ezt nagyon hosszasan csinálod. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani képletesen, de hogy...
Bólogatunk.
Igen, hogy értitek. És ennek, amit a Niki mond, hogy igen, hogy meghatározni azt, hogy hol tartasz szünetet, hol veszed fel újra a fonalat, és hol folytatod tovább, és milyen érzelmi húrokat pengetsz meg benne, tehát ebben mind benne van egy őrletes kavalkád.
Anikó, többször hangsúlyozták a színésznők, azt kell, hogy mondjam, hogy mind a hárman, hogy a szöveg nem volt egyszerű. Szóval, hogy akkor, amikor te ezt így írtad, akkor te ezt tudtad, hogy ez a szöveg nem annyira egyszerű, vagy leginkább akkor derült ki számodra, amikor a hangos könyvvel kezdtetek el foglalkozni.
Mondjuk az összes reflexió, olvasói reflexió kiemeli ezt, tehát nem csak a hangot adó színésznők, hanem az irodalom kritikusok vagy történészek is a nyelvvel sokat bibelődtek, és csipkés nyelvnek, meg porcelán nyelvnek, meg ilyeneknek nevezték, tehát hogy ez valami olyan nyelv, ami egy nem létező nyelv, tehát egy csak ehhez a regényhez kitalált nyelv, és azzal persze tisztában voltam, meg engem az érdekelt is, hogy hogyan lehet mondjuk egy nyelvi világot megteremteni, és a bonyolult lelki folyamatokat hogyan lehet megmutatni. Tehát ettől lett egyrészt sűrű meg intenzív, és olvasás közben is szerintem ilyen nagyon elidőző olvasást igényel. Tehát nem lehet ilyen futó, roham olvasással olvasni, vagy hát lehet csak akkor azokat a csipkéket, nem tudom, mintázatokat, vagy vízjeleket nem fejtik fel. És az is, amit mondotok, hogy szusszal, levegővel, ritmussal kellett dolgozni, nekem is van ez némi közön vagy tapasztalatom, tehát a felolvasásra, ami régi szavaló versenyekkel kapcsolatban, meg felkészítőként is dolgoztam, tehát én ezzel tisztában voltam, hogy ez nem lesz könnyű, és mondtátok is itt ott a stúdió felvételek közben, hogy na, ez jól megdolgoztatott minket. Tehát magasan van téve a mérce, na, erről van szó. És nagyon köszönöm, hogy ezt a fajta bonyolultságot, ezt a fajta rétegzettséget, meg sűrűséget meg tudtátok oldani, és ami még nekem különösen nagyon jól esik, hogy végtelenül természetes, amit eddig hallottam, tehát abban azt érzékeltem, hogy nem egy ilyen kicentizett, meg nagyon megcsinált, meg kidolgozott, hanem nem kidolgozott, ez nem jó szó, mert kidolgozott, csak hogy mintha ez tényleg abban a pillanatban az agyatokból így ki, vagy a lelketekből így kiáradna, tehát hogy annyira azonosulni tudtok ezzel a szöveggel, az összes nehézség ellenére, mint hogyha magatokról beszélnétek, olyan dolgokról, amiket ti éltetek meg. Holott ezek egy kicsit más dimenziók, illetve nem is, mert hogy én ezt többször el is mondtam, hogy ezek a nők ugyan különböző évszázadokban élnek, de gyakorlatilag ezeket az érzéseket, traumákat, gondolatokat mi is hurcoljuk magunkban, csak más a környezet.
Anikó, előbb az Éva föltett egy kérdést, nem tudom, emlékszel-e rá, erre válaszolnál?
Melyik az a kérdés?
Hogy hogyan született meg ez a könyv? Tehát, hogy a fejedben hogyan állt ez az egész így össze?
Hát azt tudtam, hogy akarok írni egy regényt Selmecről. Ez volt egy ilyen nagy feladat magamnak, de hát ez egy óriási vállalkozás volt, és meg is rettentem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megvalósítani. És akkor elkezdtem olvasni minden az élét Selmecről, de ilyen vegyesen, tehát nem csak szaktanulmányokat, bányaművelést tanról, meg szakácskönyveket, meg iskolai értesítőket, magánleveleket, újságcikkeket. Tehát valahogy így mindig előtolult valami, és ezekből próbáltam valamit kihámozni, és ezt is elmondtam sokszor, hogy Selmec, az tulajdonképpen egy férfiak uralta, vagy írta a hely, mert hogy csodálatos művészek, feltalálók, tanárok éltek ott, de én egyszerűen elkezdtem kíváncsi lenni a nőkre. A nőkről ugyanis csak hol a nevük, vagy még az sem derült ki. És hát persze róluk nagyon kevés forrás volt, úgyhogy el is engedtem azt, hogy ilyen dokumentum, vagy tényszerű szöveg születhet, hanem rábíztam magam ezekre a feltüremkedő hangokra, vagy csipkékre, vagy hullámokra, rezgésekre, és aztán egy idő után ez így kialakult, hogy akkor most női hangok fognak szólni, különböző társadalmi helyzetben élő nők, különböző életkorú nők, különböző érzelmi habitusok. Úgyhogy a végén meg aztán lett egy ilyen szövegkomplexum, és én abból csináltam egy hármas stratégiát, vagy egy szerkesztést. Erre nem nagyon jöttek rá, vagy nem foglalkoztak ezzel a szerkesztéssel, de van ennek egy logikája. És itt azért is van a három színésznő, hogy ez a hármasság, ez működhessen.
Nagyon érdekes, amit mondtál, ugye a női hangok, és végül is ez a projekt is egy női projekt lett, hiszen három színésznő, egy írónő és egy rendező nő szerepel benne, és említetted ugye, hogy különböző korok, különböző generációk, és végül is ebben a projektben ez is teljesül, hiszen az öt nő különböző generációkhoz tartozik, tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól belőttük, vagy kopíroztuk úgymond a szövegnek a hangulatát, vagy a célját, vagy az alapját. Most hozzátok fordulok, Niki és Éva. Ugye Vica már elmondta azt, hogy ő mivel küzdött meg a leginkább a projekt során, vagy a szöveg olvasása során. Nektek mi okozta a legnagyobb problémát, vagy akkor fogalmazatok másként is, hogy mi volt az, amiben így probléma nélkül bele tudtatok merülni, és természetesen vettétek aztán a szöveget.
Szerintem már elmondtam az előbb, hogy nekem ez a hangok megkeresése és a különböző karakterek megszólaltatása volt a legnehezebb, szerintem.
Éva?
Nekem meg a ritmus tartás. A hangok is, azok is, igen. Megint egy kis tapasztalatból beszélek, hogy mivel nem rádiójátékot csinálunk, hanem hangos könyvet, abban van azért egy nagyon nagy különbség, hatalmas különbség van a kettő között, és hogy ezt úgy belőd, tehát, hogy azokat a hangokat úgy megszólaltasd, hogy ne kényszerülj rá arra, hogy te a kislányt kislányból beszéld, a férfit férfiból, tehát, hogy úgy váltogasd a hangszínedet, ahogy ezt ugye egy rádiójátéknál tulajdonképpen megoldják a színészek, mert hát ugye
ott
több színész, és akkor mindenki egy karakterből
vagy
szólal meg.
Vagy szoktunk amatőr szavaló versenyeken ilyeneket hallani, hogy
igen.
Lány elkezd férfiként beszélni teljesen fölöslegesen.
Igen. És ebben a Kati is nagyon jól irányított egyébként, mert volt egy olyan pillanat, amikor ugye olyan tanárnőt személyesítettem meg, aki ugye jár az osztályba, és akkor a gyerekek beszélgetnek rögtön a könyv elején, azt hiszem a második vagy a harmadik fejezet, vagy történet, és elfáradtam, és valahogy így elúszott az agyam ebben. Mm-hmm. És a Kati ezért nagyon jó az, hogy tényleg van egy rendeződ, van egy külső szemed, aki ezt figyeli, aki irányítja, mert egy bizonyos idő után, tehát 3 óránál tovább nem tudott csinálni, de ebbe különösen egy másfél óra után is iszonyatosan bele lehetett fáradni, és akkor egy kicsit össze kell szedni magad, és hogyha van egy külső fül, aki ezt hallgatja, akkor az szépen be tud terelni, és akkor ja, tényleg, hogy most elmentem ebbe a gyerek hangba, és hogy ezt erre nincs szükség, mert hisz másképp is meg tudjuk oldani. Erre nagyon, nagyon jó volt, és figyeltem is, meg erre különösen, amikor még otthon egyedül olvastam, akkor is keresgéltem azt, hogy mi az a határ, amiben ez még belefér.
Már pedig ez majdnem 14 órányi szöveg, ugye? Tehát,
igen.
Hogy az azért hát megerőltető lett volna, ha egyszer olvassátok, de ugye azt azért több részletben olvastátok fel, de ha már beszéltünk Csikmák Kati rendezőről, akkor következzen most egy bejátszó. A sorozat elindulása előtt Kuklis Katalin kolléganőm vendége volt Kati, és hallgassunk meg most ebből a beszélgetésből egy rövid részletet.
Mit csinál tulajdonképpen egy hangos könyv esetében a rendező? Mert hogy egy hangjátéknál sokkal inkább el tudom képzelni ezt a folyamatot, hogy ő állítja be ezeket az effektusokat, stb., de hogy egy hangos könyv esetében már említetted ezeket a kurzivált jeleket, vagy hát annak a megmutatását, de hogy ezen túl miben merül ki? Ez egy dramaturgi munka?
Többnyire inkább a szövegértelmezésben merül ki. Én nem is akartam, hogy ez túl legyen effektezve, meg túl legyen gondolva. Ez arról a könyvről szól, és arról a szövegről szól. Szerintem itt egy hangos könyvnél nem a rendező az, aki önmegvalósítja magát, hanem az kell, hogy az a szöveg nagyon hűen át legyen adva. És szerintem itt értelmezéseket kell mondjuk egyeztetni. Viszont én szerintem mindig az írója a jó értelmezés, és akkor általában ez volt, hogy én az Anikótól megkérdeztem, hogy ez itt hogy van, és ő ide mit, hogy mire gondolt a költő, és akkor azt a színésznőknek tolmácsoltuk, de ők is alapvetően amúgy nagyon jól értelmezték ezt a szöveget, meg volt hozzá egy szuper viszonyuk, úgyhogy ilyen szabadon nem volt nehéz.
Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem nyúltatok bele a szövegbe?
Nem, egyáltalán nem. Az utolsó pontig minden úgy van, ahogy. Ha meghallgatsz egy hangos könyvet, akkor, mint hallgató, akkor szeretnéd, hogy az úgy legyen, ahogy a könyv van.
Azért most egy kicsit rácáfolok Katira, mert ugyan a szöveghez nem nyúltatok hozzá, vagy nem nyúlt hozzá rendezőként, de azért bizonyos részek, hogy időben kijöjjön, azért fellettek cserélve, vagy fellettek dobálva, de mivel ugye ez nem egy kontinuális történet, így ezt a hallgató észre sem veszi, hogy ez eredetileg ugye nem így volt. Na most, ugye Kati azt mondta, hogy voltak bizonyos helyzetek, amikor meg kellett beszélni azt, hogy most akkor ezt hogyan kezeljük ezt a részt. Anikó, téged hányszor hívott fel Kati, hogy magyarázd már el neki, hogy ez az értelmezés most itt jó, vagy nem jó, vagy tényleg a te értelmezésed az egyetlen igazság?
Most én ezzel kezdtem, amit mondtál legutoljára. Én úgy gondolom, hogy nekem van valami a fejemben erről a könyvről, de mindenki, aki ezzel él, aki hallgatja vagy olvassa, az saját értelmezéseket hoz létre. Tehát itt most nem az a feladat, hogy kitalálják a megvalósítók, az alkotók, hogy én mit akartam ott, vagy mi volt ott az üzenet, vagy nem tudom, gondolat, hanem engem pont az érdekel, és ezért is nagyon nagy izgalommal követem az egyes részeket, hogy milyen hangsúlyok jönnek ki ebből, milyen fontos dolgok, milyen érzelmek, milyen húrokat penget meg Évában, Vicában, Nikiben, ez az egész történet, és persze Katiban is. Nem hívott fel egyébként túl sokszor, inkább ilyen pontosítások voltak, hogy bizonyos fogalmak, mert ugye ez egy sok évszázadot felölelő reáliákkal megtűztelt kötet, amiben néha voltak olyan kifejezések, amelyekhez szükség volt egy kis magyarázat, meg a nevek, az idegen neveknek az ejtése például. De én abban nem avatkoztam bele, hogy hogyan beszélgetnek ők egymással. Volt egyetlen egy ilyen nagy megbeszélésünk a legelején a történetnek, amikor nagyon jól elindult ez az egész, és az az izgalom, az a ráhangolódás, az nagyon, nagyon szépen sikerült. Én ezt így őrzöm magamban, ezt a online beszélgetést egyébként. Úgyhogy én abszolút nem gondolnám azt, hogy nekem kellene ebbe bele szólnom, vagy irányítanom bármilyen formában is.
Jó, azt mondtad, hogy nem hívott fel sokszor, és a színészek felhívtak-e vajon egyszer-kétszer, hogy te ezt most hogy? Vagy
hiszem,
ez nem
hogy
történt
nem.
meg?
Nem, én nem hívtalak fel, Anikó.
Nem, önálló, önjárók voltak, és én nekem ez jól esett, mert hogy akkor nem kell nekem, tehát hogy el vannak a szöveggel szépen, és nem is igénylik azt, hogy én bármiféle magyarázatot adjak, mert pont ez a jó, tehát hogy ez az alkotás, ez olyan, mint a színházi munka is talán, hogy a szerző megírja a szöveget, és aztán utána el kell, hogy engedje, bár vannak olyan szerzők, akik jelen vannak talán a próba folyamatban és beleszólnak, de az már nem az én munkám, ez egy teljesen másik műfaj. Öröm az, hogy én adom az alapot, de ne hagyom.
Éli a saját életét.
Pontosan.
Igen, Niki, mondjam.
Egy darab történetre emlékszem, ami nem volt világos, mind a hárman mást láttunk bele, de szerintem kb. Ez volt az egyetlen olyan, ami kicsit ilyen más nyelven is volt írva, vagy kicsit ilyen lirikusabb volt az egész, és nem volt világos, hogy én háborút láttam bele, a Kati meg, hogy megerőszakolták a lányt, és akkor felhívtuk az Anikót, hogy mi ez, háború vagy erőszakolás, és akkor mondta, hogy földrengés.
Nagyjából ez a közös nevező. Hát amit mondasz, a háború meg a megerőszakolás olyan, mint egy földrengés.
Uh-huh. Igen.
Igen, van néhány ilyen lírai, nagyon rövid darab, ami tulajdonképpen arról is szól, hogy hogyan nem lehet hangot adni, vagy hogyan nem lehet beszélni ezekről a megnevezett dolgokról.
Igen.
És talán ettől vált ilyenné, de az, hogy nem derül ki a szövegből, ez lehet az én hibám és a szerző hibája.
Hát nem kell feltétlenül mindent didaktikusan.
Igen. És egyébként még hozzátenném, ezt muszáj elmondanom, hogy én imádom például ebben a könyvben azt is, hogy minden történetben el van rejtve, vagy nem tudom, hogy mindegyikben, de hogy el vannak rejtve ilyen híres szereplők.
Igen.
A különböző történetekben. Igen. Például én felfedeztem Hoffmann Dezsőt benne, azért, mert mi a színházban is csináltunk az Arany Líráról, a pozsonyi Csehszlovák Táncdal Fesztiválról darabot, és abban is ugye Hoffmann Dezső megjelenik, és akkor én tudtam, hogy ő Selmecbányáról van, és hogy a Beatles-t fényképezt, és nem tudom, és például azt konkrétan én olvastam, azt a részt, és felfedeztem benne, és például
Csontvárit
fedezte fel benne Éva. Vagy kérdezte Anikó, hogy melyek voltak a kedvenceim, és akkor mondtam, hogy hát ez a kis csaj, aki szerelmes a diákba, aki mindenki helyett írja a verseket, meg a szövegeket, és akkor így mondta, hogy hát igen, az Mikszáth Kálmán volt. Mikszáth Kálmán, ugye?
Igen.
Igen, és akkor mondtam, és olyan jó lenne tudni, hogy ki mindenki van még benne, úgyhogy szerintem lehetne ilyen nyereményjátékot is csinálni a hallgatóknak, hogy ki mindenkit fedeztek fel.
Egyszer egy szalamandra kvízt.
Ez pont azért van, amit mondtam, hogy ezekről a férfiakról mindent tudunk, vagy legalábbis ők vannak így odatolva, előre tolva, hogy itt van, tessék, itt tanult 3 évig, ezt találta föl, ő a magyar kartográfia úttörője, Mikovinyi Sámuel, erről van szó, vagy ott a Hoffmann Dezső, akiről én egyáltalán nem tudtam, annak ellenére, hogy Selmecen töltöttem 1 évet, és egyébként hadd mondjam el, hogy ez volt a legelső, amit megírtam, mert pont azért, mert annyira fölkavart, meg izgatott ez az egész téma, és ez egy picit ki is lóg a többi közül, mert hogy ez egy olyan párbeszéd, ami nem kifejezetten egy nő karaktert formált meg, hanem itt inkább a Hoffmann van előtérben. És akkor kellett finomítani, meg mindenféle cselekhez folyamodnom, hogy a koncepcióba beilleszkedjen, mert viszont sajnáltam volna ezt a szöveget kihagyni.
Na most pár perccel ezelőtt, Anikó, mondtál egy ilyet, hogy volt a projekt elindulása előtt egy online beszélgetésetek. Engem az érdekelne, hogy ezen az online beszélgetésen miben egyeztetek meg? Tehát, hogy mi volt az, amire azt mondtátok, hogy jó, akkor ez így lesz, ez így lesz, ez így lesz, hogy mindent el tudtatok dönteni így előre, vagy azért valamilyen szinten ugye az olvasás meg a helyzetek így alakították magukat?
Azért volt fontos ez a találkozás, igazából nem döntöttünk el ott egy olyat, hogy most akkor ez konkrétan így és csak így lehet, hanem azért volt fontos, hogy kicsit ráérezzünk egymásra is. Sajnos, hogy az online térbe történt, én nagyon szerettem volna, hogyha ez személyes. Manapság ugye nagy divatja van ennek az online térnek, de én megmondom nektek őszintén, hogy utálom, tehát... Bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de ugye a személyes találkozások azok mindig sokkal többet tudnak adni, de azért volt fontos, hogy elinduljon az útján, tehát, hogy így megfogjuk egymás kezét, és elindítsuk ezt a projektet, és akkor azt mondjuk, hogy akkor gyerünk, és akkor kezdjük el, és akkor ismerkedjünk. Meg hát a felosztással, tudod, hogy ki mit fog olvasni. És azt hiszem, hogy ezt Anikó döntötte el,
igen,
ugye?
Igen, én mondtam Anikónak,
ez is fontos volt.
Hogy ossza el ő, mert... Igen. Ő írta, ő hallja, hogy kinek a hangján hallja a történeteket, és akkor jó, elolvastuk mi is a könyvet, de hát mégiscsak ő sokkal jobban emlékezett rá, hogy ki milyen karakter, és hogy kihez illene jobb. Meg szerettem volna, hogyha ő választja.
És egyetlen egy ilyen volt, hogy a Marta Florekovát, azt hiszem, hogy ez már el is hangzott szombaton, ez a fejezet, hogy azt kimondottan azt mondtam, hogy ezt én szeretném. Én szeretném.
Véletlenül maradt ki egyébként.
Kimaradt, igen. Ja, és akkor szóltam, hogy gyerekek, hogy egy nő kimaradt, gyerekek, egy nő hiányzik. És ez a Marta Floreková.
És akkor Éva írt, hogy és nem lehetne az enyém, akkor a Marta Floreková.
Anikó, igen.
Vicces, hogy volt egy kézírásos szétosztás. Tulajdonképpen én vagyok a nagy, de soha nagy, nem tudom, Selmeci fura hölgy, vagy különös hölgy, aki itt a szálakat mozgatom. Volt egy délutánom hirtelen, és akkor mondom most. És abszolút nem volt nehéz. Teljesen adták magukat, tehát ahogy nézegettem, forgattam a neveket, meg hozzáképzeltem a színésznőket, akkor nem kellett sokat gondolkoznom, és ez a Marta Florekova véletlenül maradt ki, amikor legépeltem, szerintem valami megzavart, fölállhattam, és akkor visszamentem, nem írtam vele. De azt egyébként Éváról osztottam. Tehát, abszolút. És én szerintem jól döntöttem.
A női intuíciók működtek.
De ezek ilyen ráérzések, szerintem az első beszélgetés tényleg azért volt jó, mert igazából hiába, hogy ismerjük egymást, meg tudjuk, hogy ki mit csinál, meg tiszteljük, meg csodáljuk a tevékenységeket, de ez egy közös dolog, és ott ezt a közös gombolyagot kellett föltekernünk, úgyhogy kerek legyen.
Igen, nekem például volt egy ilyen elképzelésem, hogy csinálunk olvasópróbát, természetesen nem olvastuk volna fel az egész könyvet, de hogy én szerettem volna hallani mind a hármunkat, hogy legalább egyet hogy olvasunk fel, hogy kb. Közelítsen a stílus, mert hogy egy könyv, 3 különböző színésznő hangján, és hogy valamennyire azért hasonlítson a stílus, tehát hogy abban kellett megegyeznünk, hogy csináljuk meg.
Még egy picit most idéznék Vicától. Ugye Vicától kérdeztem azt, hogy melyik nehezebb, egy hangos könyv, egy hangjáték, színpad vagy a film, és akkor ugye kiderült, hogy Vicának ez az első hangos könyve, és közben kiderült az is, hogy Nikinek is ez az első hangos könyve. Csak egy tapasztalt személy van itt, a Vandor Éva.
Egy matróna.
Aki a harmadikat nyomja most éppen. De azért a kérdés ez, hogy melyik a legnehezebb műfaj ezek közül, amiket az imént felsoroltam. És először beszéljen a tapasztalt, és aztán mondja majd Niki.
Nem tudom erre a választ. Mindig az a nehéz, amivel éppen dolgozom. Nekem ez a tapasztalatom. Legyen az film, színház, hangos könyv. Mindegyiknek megvan a nehézsége. Mindig elérkezem egy olyan pillanatba, amikor saját elemeimmel küzdök, démonaimmal harcolok, hogy vajon ezt meg tudom csinálni, képes vagyok erre, és mindig minden egyes új munkánál ez ugyanaz a nehézségi fok.
Niki?
Egyet tudok érteni, tehát, hogy nagyon nehéz ezt összehasonlítani, mert teljesen más filmet forgatni, teljesen más eszközöket használsz, teljesen más színházban próbálni játszani, meg hangos könyvet felolvasni. Talán a három közül nekem ez a hangos könyv a legegyszerűbb. Már csak azért is, mert itt ott van a kezedben a szöveg, tehát, hogy van egy biztos pont, amibe tudsz kapaszkodni, és
nincsenek kollégák, akik zavarnak. Bocsánat, nem tudom kihagyni ezt a poént.
Igen, és vissza tudsz menni, hogyha hibázol, újra fel tudod venni, meg tudod csinálni szépen. Bár itt nem volt valóban sok időnk, tehát hogy én is olyan vagyok, hogy ilyen kicsit ilyen kicsit perfekcionista, és akkor én így nagyon szívesen visszahallgattam volna az egészet, és az összes félre siklott S betűmet kijavítottam volna, vagy félre siklott A betűmet, meg ilyen apróságok, de én is így ezt elengedtem, tehát hogy bíztam a Katiban, hogy ő hallja.
Én ugye egyszer-kétszer meglátogattalak benneteket, amikor ti ezt a könyvet feljátszottátok, és számomra az az érdekes, hogy így ültök egy stúdióban, ahol most egyébként fény van, de akkor, amikor ti olvastátok, vagy legalábbis néhányan, majdnem, hogy sötét stúdióban ültetek, csak egy kicsi lámpa világított a szövegre, és ilyen nagyon intimnek tűnt. Tehát, hogy olyannak tűnt, mintha nem is a közönségnek olvasnátok, vagy nem is a hallgatóknak olvasnátok, hanem csak magatoknak olvassátok hangosan. Nektek nem volt ilyen érzésetek.
Tudod miért? Mert ad egy intimitást, és még jobban bele tudod helyezni magad abba a világba, és ezt úgy leválasztod olyan, mintha beülnél egy sarokba olvasni, hogy ne zavarjon senki. Ebben egyébként a vicca nagyon perfekt, mert ő kimondottan kérte, hogy legyen egy ilyen világítás. És ebben abszolút igaza van, mert amikor az ember a kezébe vesz egy könyvet, ezt mindnyájan tudjuk, a hallgatók is bizonyára tudják, akik szeretnek olvasni, hogy ahhoz kell egy intimitás, hogy beülsz egy hinta székbe, a kedvenc székedbe, a kedvenc sarka, vagy előveszed a kupéba, és megpróbálsz ott olvasni, bár ott ugye zajok zavarhatnak, stb. De hogy kell egy intimitás ennek, és ebben nagyon-nagyon sokat segített ez. Egy leválasztottunk egy kicsit egy ilyen teret magunknak.
Ez tök jó, ez a fény ötlet. Nekem ez abszolút nem jutott eszembe, és én végig nagy fény alatt olvastam. De nálam például ugyanúgy, mint a színészetben, kialakul egyfajta ilyen búra, ilyen buborékként képzelem el, és ez így beszív, és akkor teljesen benne vagyok. Megszűnik körülöttem minden olyankor. Én ezt éreztem, igen. Elvisz magával a karakter.
Beszéltek itt a fénykör, buborék, bensőségesség témakörben. Én azt gondolom, hogy a könyvnek ez a lényege, ennek a könyvnek, és lehet, hogy pontosan emiatt is volt ez jó, vagy segítette meg, vagy járult hozzá, hogy ezt az intimitást ne tudtátok a hangotokkal is teremteni. Nekem meg elmegy a hangom közben.
Az nagyon-nagyon jó volt Anikó ebben, és ezért tényleg köszönet és hála, hogy ilyen gyönyörű női sorsokat felrajzoltál nekünk. Hogyha hallgatók között vannak olyan emberek, akik úgy, mint én például, hogy nagyon szeretnek visszatérni Selmecbányára, ez annyira szépen kinyit nekünk egy következő világot, hogy felfedezzük a városnak a szépségeit. És hogy most már ezután, hogy mi ezt felolvastuk, és egy kicsit magunkévá tettük ezt az egész anyagot, teljesen másképp fogok abba a városba belépni, mint eddig.
Én például azóta voltam, mert mi Selmec mellett szilvesztereztünk, és bementünk a városba, és hihetetlen volt így ott lenni, és így kerestem a helyeket, amikről a könyvben olvastam, hogy ez biztos a dohánygyár lesz, mert úgy írta le Anikó, hogy itt kell elmenni, és ez van, és itt ez a trotuár, ó! És akkor mindennek így megörültem, ami egy kicsit ilyen híresebb volt, és elhangzott a könyvben.
Most beszélgetünk a könyvről, most már egy jó ideje, de nem hallottunk még belőle részletet. Most egy apró részletet bejátszunk, és Kerekes Vicát fogjuk megidézni. Az ő hangján szólal most meg a Szalamandra mosolya.
Dorotea Magdaléna felhúzott lábak közé hajol. Egyszer csak felsír a csecsemő. Magdaléna szeméből könyvpatak folyik, de mosolyog. Enged a szorítása a kezemen. Fiú, mondja Dorotea. Dobd a patakba. Löki a karomba. Földbe gyökerezik a lábam. Joachimnak már majdnem teljesen meggyógyult a lába. Sétál az ispotály körül. Bemegy Páter Konrádhoz a templomba. Elmondja neki az összes imát, amit tud. Páter Konrád megdicséri. Ringatja a kisfiú bölcsőjét, amikor Magdaléna a sárga vagy a barna szobában teszi a dolgát. Egyszer elhívom magammal, amikor füvekért megyek. A Glanzenbergig nem bírna eljönni, ezért a Macskahegynek tartunk. Tereza mamónak már amúgy is annyira büdös a szája, hogy nem lehet a közelében kibírni. Nem félsz a boszorkányoktól? Kérdezem. Fényes nappal. Csodálkozik Joachim. Miért félnék? Dorotea mondta, hogy a Macskahegyen boszorkányok tanyáznak, megrontják a füveket. Dorotea, mondja kelletlenül, nem kell ám minden szavát elhinni. A Macskahegyre egy bozóttal övezett keskenyösvényen lehet feljutni. Én megyek elől, mert Joachim még sosem járt fenn. Megállunk, hogy a gyógyuló lábát pihentesse. Amikor a bozótban roppan valami, összerezzenek. Joachim nevetése nyugtat meg. Nézd! Ott vannak! Kapom a szám elé a kezem, amikor az ösvény a Macskahegy rétjén elveszik. Három boszorkán táncol a rét közepén. Amikor észrevesznek, felkapják a vállukról a kendőt, és huss! Elröppennek. Az egyik arcából Dorotea néz vissza ránk.
Hallottunk egy részletet a Szalamandra mosolyából, ugye Kerekes Vica tolmácsolásában. Anikó, amikor írtad a könyvet, vagy amikor kiderült, hogy lesz ez a projekt, és ebből hangos könyv lesz, akkor nagyjából így szólalt meg a fejedben a Szalamandra mosolya, ahogy most hallottuk?
Nem volt a konkrét megszólalások a fejemben, ezt már az előbb is mondtam, hogy elvárás se ilyen szempontból, mert hogyha lettek volna megszólalások, akkor az lehet, hogy nem jó, mert akkor nem hagyom, hogy úgy alakuljanak a dolgok, ahogy nagyon szerencsésen és nagyon szépen alakultak. Abszolút elfogadom, és az az igazság, hogy rá is csodálkozom. Már valamelyik őtöknek mondtam is talán, hogy ismerem a szövegem, nyilván én írtam meg, de ahogy hangot kapnak ezek a szövegek, teljesen másképp nyílnak meg, vagy másképp töltődnek meg, mint ahogy az én fejemben vannak.
És egyébként most egy nagyon nem korrekt kérdés következik. Hallgatjátok a hangos könyvet? Van időtökre? Mert ugye Kerekes Vica már elmondta, hogy neki erre most nincs ideje. Viszont ti hallgatjátok-e?
Én egyrészt nem hallgattam eddig, akkor olyan volt a programom, hogy nem tudtam, és volt, amikor utazás közben, de hát az azért nem az igazi, viszont igyekszem időt szakítani rá, mert nagyon-nagyon érdekel, nagyon-nagyon izgat, és várom szinte, tehát mint régen vártuk a sorozatokat, amikor hetente egyszer voltak. Tehát, hogy alig várom azt is, hogy melyik rész jön, mert ugye picit darabolódott a könyvnek a szerkezete, meg nekem nincs is meg a fejemben a sorrend amúgy, ha nincs előttem a könyv, úgyhogy mindig nagy örömmel. És hát föl is kavar, megmondom őszintén, hogy vannak olyan szakaszok, amikor ilyen érzelmileg nagyon megcsavar a történet, jó és rossz értelemben is. De a rossz értelem is jó, hiszen akkor jó egy szöveg, hogyha megdolgoztat, megrékad, vagy megnevetted. Ez megtörténik, tehát, hogy nem hagy közömbösen, és ez szerintem fantasztikus.
Niki,
Én belehallgattam, már csak azért is, mert a többiekre voltam kíváncsi, hogy hogy olvasták, mert ugye külön vettük fel, és nem hallottam még tőlük. Úgyhogy belehallgattam a Vicájéba is, meg az Éváéba is, viszont nem hallgattam meg az egészet, meg nem hallgatom a szombatonként, mert ahogy neked már mondtam is egy találkozásunk során, hogy nekem most kell egy ilyen kicsit így ellépnie ettől az egésztől, mert így, hogy én otthon elolvastam 4-5-szer a sajátjaimat, nekem egy kicsit így sok lett belőle, és szeretném most egy kicsit félretenni, aztán pedig újból örömmel meghallgatni ezt az egész könyvet.
Éva?
Én meghallgattam 2 részt, annyira futott az időmből, a szombatjaimból, és hogyha láttak volna az emberek engem, a kedves hallgatók, hogy én hogy néztem ki 12 óra után 5 perccel otthon, micsoda izgalomban voltam, és az önkritikám, és az, hogy jaj, most itt ezt most tényleg másképp kellett volna mondanod, Jézusom. Na, így nem lehet hangos könyvet hallgatni, ahogy én ezt meghallgattam, mert ez katasztrófa. Én várom majd azt a pillanatot, amikor úgy, ahogy a Niki mondja, hogy egy kicsit letisztul. Meghallgattam Nikit, Vicát még nem hallottam, Nikit meghallgattam, és Nikinek írtam is, hogy ez nagyon szép volt. Magamat nehezen hallgatom vissza. Idő kell hozzá, aztán majd én is másképp fogom ezt majd hallgatni, gondolom. Csak rettenetesen sok hibát tudok magamba felfedezni sajnos, úgyhogy másokban nem annyira, de magamban nagyon sokszor.
Hát szerintem, hogyha a rendezőn átment, akkor azok nem olyan nagy hibák. Na.
Nyilván, amikor az emberből kiszakadnak dolgok, akkor nem feltétlenül arra törekszik, hogy kellő hosszúságú legyen egy hosszú el, vagy mondjuk, mit tudom én, ki legyen centízve egy mondathatár, vagy egy gondolatfoszlány, vagy a párbeszéd megszólaló része, meg a levezető része, az jól el legyen választva. Nekem pont ezért tetszik, ez az esendőség is benne van, amikor nem kontrollálja magát az embert. Szerintem az a jó, ha ez úgy meg tud történni. Tehát, mint hogyha akkor találnád ki, vagy akkor születne meg az az érzés, vagy az a gondolat a fejedben. Én pontosan ettől szerettem nagyon meg ezeket a részeket, úgyhogy azt értem, hogy magas a tett mérce van nálam, és ez van, de nekem ez most egyáltalán nem tűnt.
De ez mindenben így van, Anikó, akkor is, hogyha beülök egy film bemutatóra, és először látom magam, és akkor azt mondom, hogy na, akkor itt most lehet, hogy ezt másképp kellett volna, stb. Színházi előadásban ugyanez, tehát, hogy felveszik az előadást, visszanézem, Covid alatt ugye hányszor volt olyan, hogy akkor most leadtak egy-egy előadást, és belenéztem, és nem minden esetben tudtam végignézni. Ez nálam is így működik sajnos, viszont amikor elindította a rádió a sorozatot, akkor több visszajelzést kaptam emberektől, ismerőseimtől, barátaimtól, hogy ez nagyon szép, és hogy nagyon jól sikerült. Úgyhogy jaj, nagyon, nagyon örülök én ennek.
Ennek én is örülök.
Én ehhez már csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem baj is lenne, hogyha meg lennénk elégedve teljesen, mert mindig lehet jobban csinálni.
Hát vannak pillanatok, amikor az embernek azért válunk kell leregetni magát, de ez nem ennek a beszélgetésnek a témája.
Majd a beszélgetés után majd válom veregetlek benneteket. Egy kérdésem van, hogy mindent elmondtunk-e a könyvről, vagy van-e esetleg valami, amiről még mindenképpen szeretnétek beszélni?
Annyit tennék hozzá, hogy a történelmi korok, amikbe Anikó elkalauzol bennünket, ami tolmácsolunk, azt szerintem olyan szépen vissza tudja adni a korok hangulatát, a borzalmait egyébként, akár a középkorról van szó, akár a második világháborúról van szó, akár egy tragédiáról van szó, vagy egy boldogság érzés, egy szerelem pillanat. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon-nagyon szépen meg vannak fogalmazva a könyv, és ezeknek a koroknak a megszólaltatása, illetve ábrázolása rajtunk keresztül, ez egy nagyon nagy kaland, és én ezt kimondottan élveztem.
Nekem ez írás közben is egy nagy kaland volt, sőt. Köszönöm ezeket a visszajelzéseket.
Én csak örülök, hogy ma élek, és nem akkor. Nagyon nehéz volt nőnek lenni.
A Szalamandra mosolya a Pátria Rádió legújabb hangos könyvének a címe. Vendégünk volt Bandor Éva és Dékán Niki színészek, a Szalamandra hangjai. Telefonon Kerekes Vicát, a harmadik hangot és Entót Anikó szerzőt kapcsoltuk. Hallgassák önök is a Szalamandra mosolyát szombatonként a déli hírek után. Terveink szerint egyébként, akik lemaradtak volna az elejéről, szeptembertől minden bizonnyal megismételjük. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk a stúdióban, és Anikónak, hogy így kapcsolódott hozzánk vonalon keresztül. Szervusztok!
Nagyon köszönjük, minden jót!
És nagyon köszönjük!
Jó olvasást és hallgatást kívánunk!